Kegyelem és békesség nékünk Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvérek Istenünk igéjét, amint olvassuk most a Jóel próféta könyvében a második fejezet, 21. és következő verseiből így. Ne félj, termőföld, vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és a szőlő gazdagon terem. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek az Úr megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik sajtótokból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Isten tegye áldottá az ő igéjét mindnyájunknak, gyertek imádkozzunk. Jóságos és emberszerető Istenünk, adj nekünk most friss tapasztalást önmagadról. Nélküled magánosak vagyunk, és szomorúak, eltöltenek bennünket a napi gondok. Veled és általad pedig eljön hozzánk a derűs lélek és a bizakodás. Kérjük, Urunk, hogy tisztítsd meg a szívünket, erre szorulunk a leginkább. Vegyél el belőlünk mindent, ami csak rólunk szól, nélküled, és tölts el minket tőled való lélekkel. Jöv el, Szentlélek Isten, megváltó Jézusunk lelke, és tanítsd népedet arra a magasabb életre, amit nélküled nem is ismerünk. Kérjük, hogy emelj fel magadhoz, és segíts abban, hogy képesek legyünk a szeretetre, a tőled való életre. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Igehirdetésünk alapja a Márk írása szerinti Szent Evangélium 4. fejezetében, a 26. és 2 következő versben van így. Jézus ezt is mondta. Úgy van Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban, amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek! Egy néhány nappal ezelőtt odahaza egy fénykép érkezett a Balatonról. Ez manapság gyorsan megy az internet jóvoltából, kivéve akkor, amikor elmegy az internet. A szép színes fénykép az unokáinkat ábrázolja, amint éppen rosszalkodnak. Vízipisztollyal, sőt, vízipuskával lövik egymást, és csodára élvezik. Azt hiszem, hogy ha nem is minden szülő, de minden nagyszülő, aki jelen van, egyetért velem abba, hogy nincs is nagyszerűbb dolog, mint azt látni, amikor az ember unokái rosszalkodnak. Mert látjuk bennük az életerőt, az egészséget, azt, hogy készülnek valahová, még maguk se tudják hova, de annyi energiájuk van, hogy szinte nem tudnak vele mit kezdeni. Úgy hiszem, hogy sok életből pontosan ez a derű, ez a jövőt tartalmazó derű hiányzik, amit a gyerekekben még ott látunk. És bevallom, hogy ezt a mai igét is azért hoztam ide, azért választottam ki alapige gyanánt, mert egy nagy és jövőt tartalmazó derű van benne, magától nő a vetés. Először sarjadó zöld füvet hoz sarjadékot, azután kalászt, azután pedig érett búza lesz, amiből kenyeret sütnek és az életet táplálja. Ez a gyönyörűséges jézusi példázat, mert hát ez egy példázat, akármilyen egyszerű is és magától értetődő is, Urunk fölemelte az evangélium szintjére ezt a dolgot, és megbíztat bennünket általa. Lehet, hogy úgy jöttünk ma ide, éppenséggel, hogy elakadtunk. Lehet, hogy úgy jöttünk ide, hogy valami zátonyon vergődünk. Az is lehet, hogy valaki megrendült a hitében, nem tudja, hogy ő tulajdonképpen hívő vagy sem. Emberi érzések, mindezek sok változata van, hogy csak vágyakozni tudunk valami jobb, valami magasabb után. Minden esetre, aki egy kicsit foglalkozik ezzel, az tudja, hogy a modernitás, a modern idők, amikben élünk, pontosan azzal jellemezhető, amit a költő így mond, hogy minden egész eltörött. Hogy nincs sehol a valamikori idill, nincs sehol makulátlan tisztaság, nincs sehol hibátlan ember vagy életmű. Előbb-utóbb csalódnunk kell mindenkiben, önzők és hiúak az emberek. Ahogy valaki fogalmazott, már a klímaváltozás sem a régi. És igen, nagy igazság van abban, amit a költő, akitől az előbbi idézet is való, azt mondja magáról, hogy olyan vagyok, mint egy eltévedt lovas. És leírja nagyszerű pompázatos sorokban, hogy miként bolyong régi, homályos, mocsaras vidékeken, ködben, és azt se tudja, hogy merre is akar tulajdonképpen tovább menni. Hogy fog ebből kikeveredni? Hogy lesz ebből valami? És bizony még a másik költőnek is igaza van, aki talán még brutálisabban őszintén is azt mondja magáról, hogy belenehezültem a sárba. Mert ilyen is van. És ezért fontos ez a mai jézusi mondat, ez az egyszerű kis példabeszéd a magától növekedő vetésről, mert azt mondja, hogy a mi Urunk és megváltunk nem fogadja el azt befejezett tényként, mint amin nem lehet semmit változtatni már, hogy minden egész eltörött. Igen, tönkre mennek a dolgok, de ő nem fogadja el, hogy ezen nem lehet semmit változtatni, hogy ennek mindenkor így kell most már maradni, hanem azt mondja, hogy nézzétek csak ezt az egyszerű kis magocskát. Elvetik a földbe, és szépen kicsirázik, és zöld sarjadék, aztán kalász, aztán érett búzaszem lesz belőle, és éltető kenyér. Hát erősítsen meg minket, és ez a nagyon egyszerű példabeszéd, testvérek, ezen a vasárnap délelőttön, mert szükségünk van az ő biztatására, nem kell az embernek örökké a zátonyon vergődnie. Nem kell az embernek mindenkor eltévedt lovasnak maradnia. Az a nagy szeretet, akit Jézus atyának nevezett, akarja a növekedést, kedvét leli benne, szeretné látni, és lehetővé is teszi az ő nagy szeretetéből. Igen, lehet vigasztalódni, lehet gyógyulni, lehet szabaddá lenni, mindez ma is lehetséges. Van növekedés, van előre is, van fölfelé. Nekünk persze úgy tűnik, mikor egyszerű kis növénykéket látunk, hogy mindez magától történik, és talán a vállunkat vonogatjuk, azonban tudjuk, hogy ez a magától, ez a kegyelem, ez az, amit aki jobban akarta a valamit, mint sem a semmit, és ezért teremtett. Ő akarja a növekedést is. És azt akarja, hogy a minden eltörött egészből mégis valami szép és jelentős dolog legyen. Legyen szép egység az ember élete, mint a vetés és az aratás. Tartozzanak össze, a régi ember ezt még tudta, hogy milyen fontos a vetés és az aratás. A mai városi embert nem nagyon érdekli, más dolgok foglalkoztatják. A régi ember azonban tudta, hogy mi minden múlik a vetésen és az aratáson. És hogyha nincs mit vetni, akkor alig lesz aratás, és hogyha aszály volt, akkor éhínség támad, és hogyha éhínség támad, akkor el kell vándorolni, vándorbotot kell venni a kezünkbe, és amit a vállunkon vinni tudunk, idegen országokba, idegen népek közé kell elmenni, hogy kenyerünk legyen, ennivalónk legyen, és sokan meghaltak, gyerekek, felnőttek, öregek, és csöppet sem véletlen, hogy a három nagy ószövetségi ünnep közül kettő is az aratással hozható összefüggésbe. A három nagy ünnep volt a húsvét, az Egyiptomból való szabadulás emlékezete, aztán rá 50 napra a következő ünnep, amit mi már pünköstként ünneplünk, mert Urunk Jézus szent lelkét akkor küldte el, de ez akkoriban még az aratás megkezdésének a napja volt, és bevitték az első kalászokat a szentélybe. És fölmutatták azokat a kalászokat az Úr előtt, mert adott aratást az Úr, és első dolgunk, hogy megköszönjük neki. És aztán a harmadik nagy ünnep is, a nyár végén, a sátoros ünnep, amikor véget értek a betakarítások, az aratásnak is vége volt, a gyümölcsszedés is megtörtént, sőt azon az égjövőn már a szüret is lezajlott, és akkor 7 napig tartó ünnepélyes, vidám gyülekezést tartottak a szabadban, lomsátorok alatt, énekeltek, daloltak, megvendégelték egymást, és arról sem felejtkeztek el, hogy gazdag hálaáldozatot hozzanak az Úrnak, mert íme nem haltunk éhen. Hát Jézus ment a vetések között, és neki volt szeme arra, hogy milyen nagy csoda, hogy növekszik a vetés. Ő észrevette a csodát a mindennapokba, és mi már tudjuk, hogy az élet csodája megközelíthető valamennyire, ha nem is vehető a kezünkbe, de megközelíthető valamennyire, akár tudományosan is kimutatták, hogy egyetlen fehérje sejtnek a normális működéséhez 140 aminósavnak kell a megfelelő sorrendben fölfűződnie, és ha csak egy nincs a helyén, akkor már nem működik az egész. Nekünk meg nem egy darab fehérje sejtünk van, hanem milliárd számra, és majdnem mind különböző. Hát fölnyílt-e már a szemünk az életnek a csodájára? Arra, hogy tulajdonképpen egyetlen szúnyog előtt is ilyen értelemben kalapot kellene emelnünk. Mert agyoncsapni tudjuk, és hát bizony szükséges is némelyikkor, de olyat csinálni nem tudunk. Az megmarad, az élet titka valami módon, és ha egyetlen aminósav nem a helyén van, akkor a szúnyog helyett 3 fejű elefánt lesz belőle. Hát vegyük észre a csodát a mindennapokban, hogy sok millió lehetőség közül csak egyetlen a jó. És az is működhet. A zsoltárok írói még észrevették a csodákat, testvérek. A 65. zsoltár írója, akit francia közvetítéssel ugyan, de a 16. század egyik legkiemelkedőbb magyar költője, Szent Simolnár Albert fordított nekünk, és benne van az énekeskönyvünkbe. Ezt mondja, hogy villognak a szép szántóföldek sűrű gabonákkal, a hegyoldalak mezőföldek szép búzanövéssel, örvendeznek és énekelnek nagy gyönyörűséggel. Hát így is körbe lehet nézni a mezőkön. És most egy pillanatra hadd álljunk meg itt, testvérek, mert vannak sokan, akiknek gondot jelent, amikor háborúkról, meg természeti katasztrófákról hallanak, és ilyesmiket kérdeznek, hogy hogy engedhette meg ezt Isten. A minap sorolta valaki, hogy neki 35 évesen meghalt a nagynénje, azután 8 évesen az unokatestvére. Hívő szemmel nekem ugyan mi a véleményem mindenről. Csak azt tudtam felelni, amit mindig felelni szoktam ilyenkor, hogy nyugodtan szabad kérdezni, hogy hol van Isten. Csak éppen azt javaslom, hogy reggel, amikor fölkel és 100 ágra süt a nap, akkor is kérdezze, hogy hol van Isten. Amikor bejön a vállalkozása, akkor is kérdezze, hogy hol van Isten. Amikor egyáltalán van munkája és kenyér az asztalán, akkor is kérdezze. És este, amikor jól lakottan tér pihenni, mi magyarok néha túlságosan is jól lakottan, mert még mindig nem tanultuk meg, hogy a reggelit együk meg, az egészben a ebédet azt osszuk meg a barátunkkal, a vacsorát pedig adjuk oda az ellenségünknek. Ezt még tanulnunk kell. Minden esetre jó dolog az Úr után akkor is kérdezni, amikor minden szépen rendben van. Nem csak akkor, amikor reparálhatatlannak tűnő bajokat látunk magunk körül. Kérdezzünk ő utána akkor is, amikor villognak a szép szántóföldek sűrű gabonákkal. És ne vonogassuk a vállunkat, minthogyha ez a világon a legtermészetesebb dolog lenne, mert Isten adta. Magától nő a vetés, hoz fűszálat, kalászt, teljes búzát, de ez is az örök szeretet csodája. Aztán emlékezzünk arra is, testvérek, hogy a mi Urunk Jézus ezt a nagyszerű, és még egyszer hadd mondjam, igen egyszerű példázatot nem úgy általában a növekedésről, hanem Isten országáról mondta. Isten országa, vagy ahogy az evangélisták nevezik, a mennyek országa, mert nem akarták kimondani az örökkévaló nevét, annyira tisztelték, hogy tisztában voltak vele, hogy még kimondani sem méltók rá, mennyek országának nevezték, valójában a mi Urunk királyi uralmát, országlását, uralmát jelenti. És erről, mert olyan csodálatos középponti kifejezése az újszövetségi iratoknak, hogy próbálnánk ugyan megfogalmazni, hogy micsoda is ez, és nem találunk egészen pontos definíciót, nincs rá meghatározás. Az evangéliumok is számtalan példázatban beszélnek róla, amik egymást kiegészítik, és csak együtt érvényesek. Ez a mostani példázatunk is csak egy a sok közül, ami rámutat Isten országára. De most ezt járjuk körül, és vegyük észre, hogy Isten országának a titkát csak azt tudja meg, milyen is valójában, aki alárendeli magát az örökkévaló főhatalmának. Itt nem meghatározásokról, nem tudásról van szó, hanem megváltozott életről, megvigasztalt, helyrezökkent életről, megtisztult szívről. Ez Isten országa. Egy fiatalemberről mondták el a szülei, hogy részt vett egy ifjúsági konferencián, ahol megérintette az evangélium, és hazamenve az első dolog volt, hogy a szobájának a falairól levette azokat a jellegzetes garázs képeket, amik addig azt a szobát, ahol ő lakott, azt dekorálták. Volt az életének egy időszaka, amikor azt tette a falra, lélekben valahogy ezeknek a világa foglalkoztatta, és oda készült. Azt mondták, hogy szülei, hogy még nem tett ki új képeket, de már a régiektől megvált. Valami biztos történt. Hát ilyesmi az ő királyi uralma, hogy történik valami belül, és az ember más távlatokat talál, mint ami eddig volt. Alárendeli magát az ő főhatalmának, és halad előre, elkezd növekedni. Elkezd másként, más irányba növekedni. Végül Arról se feledkezzünk meg, testvérek, hogy ebben a csodában, amiről itt szó van, és amire remélem, hogy fölnyílik a szemünk, ebben a csodában minnyájunknak megvan személyesen a magunk dolga. Vetni és aratni ugyanis magának az embernek kell, még hogyha az örökkévaló adja is. Aki a szelet nézi, nem vet, aki a sűrű fellegekre tekint, nem arat. Reggel vesd el a magodat, és este se pihentes kezedet, mert nem tudod, melyik jobb, ez vagy amaz. Vagy mindkettő jó lesz egyszerre. Így olvassuk a Prédikátor könyvében. Hát álljunk a helyünkön, testvérek, és tegyük örömmel a kötelességeinket. Mert sem vetni, sem aratni nem fog helyettünk a szomszéd. Így értették ezt a régiek, hogy megvan nekünk a magunk dolga. Isten országát is be kell fogadni a szívünkbe. Meg kell nyitni magunkat előtte. Ezt helyettünk senki meg nem teheti. Vannak dolgok, amiket magunknak kell elvégezni. Földi életünkben az mi ránk van szabva, a mi területünk. Egy régi tanítómesterről jegyezték föl, hogy hozzájárult egy fiatalember, aki a tanítványa akart lenni, és azt kérdezte tőle, hogy mester, micsoda az igazság? A mester azt kérdezte tőle, mit reggeliztél ma reggel? Teját ittam, felelte a fiatalember. Elmostad-e a teás csészédet? Nem, azt még nem. Hát akkor azt tanácsolom, hogy először menj haza, mosd el a teás csészédet, mert én csak utána taníthatlak téged az igazságról. Azt hiszem, hogy a mi Urunk is valami hasonló dolgot mondott a samáriai asszonynak, ott a kútnál, aki Ábrahámról akart vele teológiai értelemben eszmét cserélni, azt mondta neki, hívd ide a férjedet. Nincs férjem, volt a válasz. Nincsen, mondta megváltó Urunk, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Igen, megvan a dolgunk, amit magunknak kell rendbe tenni. Megvannak azok a felületek, amik a miéink, ahol nekünk kell helyt állni. Senki más nem rendezkedhet ott, az a mi területünk. Vetni és aratni nekünk kell. A növekedést az örökkévaló is adja. Testvérek, most már csak az marad, hogyha ez mind így van, mint ahogy hiszem és vallom, hogy így van, akkor mit tegyünk másképpen, mint eddig? Nagyon szeretem ezt a kérdést, így szoktam olvasni mindig a Bibliát, így szoktam hallgatni az igehirdetéseket, így szoktam olvasni az igehirdetéseket. Mit kell másképpen tennem, mint eddig? Hát mivel először megbíztatott minket az ige, így bátran adjuk föl azt a meggyőződésünket, hogy rajtunk senki nem segíthet. Ez azt hiszem, hogy nagyon jó lesz kezdetnek. Az önsajnálkozással leszámolni. Az valami olyan lehúzó erő, amivel igazán csak mi magunk egyedül tudunk megküzdeni. Mert hallottuk, lehet vigasztalódni, lehet gyógyulni, lehet szabaddá lenni. Jóel prófétától mit hallottunk? Kipótolom nektek az esztendőket, amiket megevett a szöcske meg a cserebogár. Amit elrontottatok volna, még az is kipótlódik az én kegyelmemből. Hát akkor, hogy ne tekinthetnék másképpen előre? Aztán azt is hallottuk, ez volt a következő, Isten királyi uralma alatt nő az ember lelke a legjobban, és ma sem késő, hogy az ő főhatalmába helyezzük magunkat. Lehet, hogy egyszer már megtettük, nem baj. Milyen jó, hogy ma újra megtehetjük. Ezért jöttünk ide, hogy újra megtegyük, hogy az ő főhatalmába helyezzük magunkat. Ezért mondta Urunk is ezt a példázatot. Végül pedig a saját részünkről se felejtkezzünk el. Vegyük észre, milyen szépek az aratásra fehéredő búzaföldek, de vetni és aratni magunknak kell, megvan a feladatunk. Ki mit vet, azt is aratja majd. Aki szűken vet, szűken is arat, aki bőven vet, bőven is arat. Bőven aratni azt jelenti, hogy örömmel állni a helyünkön. úgy végezni kötelességeinket, mint amit Isten kezéből kaptuk. És majd mi is megtapasztaljuk, hogy magától nő a vetés, de ez a kegyelem. Hadd foglalja össze mindezt, testvérek. Az az idézet, akik engem egy kicsit közelebbről ismernek, pontosan tudják, hogy nagyon szeretem, és már úgy hiszem, hogy itt, ezen a szószéken is egy néhányszor elhangzott. Arra kérem a testvéreket, hogyha fölismerik, akkor kórusban lehet hozzá csatlakozni, és ki lehet egészíteni, hogyha elakadnék benne. Remélem, hogy már ilyen jól tudjuk. A nagy költő, amikor a főhőse reggel fölébred, és leteszi a lábát a földre, hajnalban, ezeket a szavakat mondja, mivel hogy éjszaka nem volt földrengés, mivel a szobának a másik fele is megvan még, így hangzik az idézet, frissen lüktet az élet érverése, az éteri hajnalpirt köszönti újra. Ó föld, nem ingatott meg ez az éj sem, üdén pihegsz a lábamhoz simulva. Megkörnyékez derűd, s mozdítja bennem az elszánást, hogy szakadatlan a lét legfelső fokára törekedjen. Eddig az idézet, és azt hiszem, hogy így érdemes holnap reggel fölkelni. Nem volt földrengés, a föld üdén piheg a lábunkhoz simulva, megkörnyékez derűje, és mozdítja bennünk az elszánást, hogy szakadatlan a lét legfelső fokára törekedjünk. Így legyen. Amen. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozunk. Mennyei édesatyánk, valóban csodák között járunk, és észre se vesszük őket. Kérjük, hogy nyitogasd a szemünket, és azt is kérjük, hogy segíts minket teljesebb odaadásra, hogy egyre inkább a te uralmad alatt élhessünk. Imádkozunk a pihenőkért, a lelkész házas párért, családjáért, imádkozunk azokért, akik betegágyukon fohászkodnak te hozzád, vagy vesztességükben, gyászukban keresnek megnyugvást. Imádkozunk a testileg vagy lelkileg betegek gyógyulásáért. Adj, Urunk, jövőt látó derűt a szívünkbe. Amen. Egy csöndes percben ki a maga imáját mondhatja. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neve, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.